Köszönjük, Atyám, a Te jelenlétedet. Hálát adunk, hogy összegyülekezhettünk az Úr Jézus Krisztus, a Te Szent Fiad nevében. Hálát adunk, hogy szólhatjuk a Te beszédedet szabadon, bátran, minden korlátozás és megkötözöttség nélkül. Hálát adunk, Atyám, hogy az ige hirdetését jelek és csodák követik, és változások következnek be az emberek életében. Hálát adunk, Atyám, a drága Szent Szellemedért, aki munkálkodik ma is itt közöttünk. És köszönjük az Úr Jézusnak a kereszten bevégzett munkáját. Isten minden munkáját megáldjuk a világ minden táján, a Jézus nevében. Úgy azok növekedjenek, és szabadon munkálkodhassanak a Jézus nevében. Köszönjük a drága kenetet, a szent olajat, ami kitöltetett ránk. És őrizzük ezt a kenetet. Őrizzük, hogy áldásra tudjunk válni mások számára. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Mindörökkön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és bátorítsd arra, hogy őrizd a kenetet.
Őrizd a kenetet.
Jézus szeretetével köszöntünk benneteket. Halleluja. Az Isten érintése sorozat utolsó része következik, szám szerint a 14. A tanításunk címe Sámson kenete. A Bírák könyvében lesznek a mai igék, kivétel nélkül. Azért Sámsonról valamennyit már hallottunk, ha más nem, Sámson és Delila kapcsolatról. A Bírák könyvében a 13. fejezetben kezdjük az ige olvasást, a 2-től az 5-ös versig.
És élt ebben az időben egy férfiú Kórából, a Dán nemzetségéből való, név szerint Manoá, kinek felesége Meddővala és nem szült. És megjelent az Úrnak angyala az asszonynak, és mondané ki, ímé, most meddő vagy, és nem szültél, de terhes leszel, és fiat szűsz. Azért most megóvjad magad, és ne igyál se bort, se más részegítő italt, és ne egyél semmi tisztátalant. Mert íme, terhes leszel, és fiat szűsz, és beretve ne érintse annak a fejét, mert Istennek szenteltetett lesz az a gyermek, anyjának méhétől fogva, és ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből.
Amen. Elhangzott a dán nemzetség, ez gyakorlatilag Jákob fiának leszármazottai, hogy tudjátok elhelyezni ezt a nemzetséget. A Sámson pedig a héberben azt jelenti, hogy mind a nap. Sámsont Isten hívta el, és Isten kente fel egy szokatlan kenettel, hogy öljön. Isten célja az volt, hogy Sámsonon keresztül megszabadítsa a választott népét az ellenség karmaiból. Ahogy Isten dicsősége rászállt Sámsonra, a rendkívüli kenet elkezdett működni. Emberi képességeken felülmúló hatalmas dolgokra tette képessé Sámsont a kenet. Tehát sokkal többet el tudott végezni, mint amire ember képes. Olvassuk tovább a 13. fejezetben, a 24-es, 25-ös verset.
És szült az asszony fiat, és nevezi annak nevét Sámsonnak, és felnevelkedik a gyermek, és megáldá őt az Úr. És kezdi az Úrnak szelleme őt indítani a dán táborában Kóra és Estáol között.
Amen. Tehát ez volt a 24-es, 25-ös vers. A nazireus fogadalom szerint nem fogyaszthatott alkoholt az illető, illetve borotva nem érinthette a fejét, tehát a haját meg kellett hagynia hosszúra. Ez Sámsonra is vonatkozott. Mert azt szólta az angyal, hogy a borotva ne érintse a fejét. Sámson életében megvolt a titka a kenetnek. Ez pedig a hosszú haj. És másnál is megvan a kenet kulcsa. A ti életetekben is megvan a kenetnek a kulcsa. Sámson életében a hosszú haj volt ez a kulcs. A szellem időről időre rászállt, és megnyilvánulások történtek. Ilyenkor Sámson belépett Isten tervébe, és végezte azt a munkát, amire Isten őt elhívta. Az utókor inkább Sámson bukására emlékezik, illetve a Delilával való kapcsolatára. Istennek tett hatalmas szolgálatáról a világ elfeledkezett. És ma is így van, hogyha egy dicsőséges szolgáló valamiért elbukik, vagy kiesik a sorból, vagy elköltözik az Úrhoz, akkor lassan a feledés homályába megy. Nem kellene ennek így lenni egyébként. Minden hívő életében jelképesen ott van egy Delila. Például gőg, indulat, harag, bármi negatív, ami uralkodni szeretne feletted. Ezeket a negatív dolgokat Sátán veti be ellened, hogy a kenetedet leszívja, megkaparintsa, ellopja. Az ördög minden eszközével azon van, hogy téged hatástalanítson. 6000 éve ismeri az emberi gyengeségeket, és tudja, hogy mikor melyik gombot kell megnyomni. Tudja, hogy hogyan kell egy rossz reakciót kicsalni belőled, hogy hústest szerint nyilvánulj meg. Tudja, hogy hogyan vigyen el egy olyan helyre, ahol a kenetet nem tudod megőrizni. Amíg Sámson megőrizte a hosszú haját, a kenet alatt ő megállíthatatlan volt. Ő, mint a dózer, ment előre, egyenesen, célirányosan. Majd olvassuk az igében, hogy könnyedén elsétált a vállán egy város kapuval. Most képzeljétek el, hogy milyen természetfeletti erővel rendelkezett ő. amíg te kenet alatt vagy, és Isten elhívásában jársz, te is megállíthatatlan vagy. Sámsonnak volt gyengéje, mint minden embernek, szerette a világot és annak a dolgait. A kettő együtt nem lehetséges. Nem lehet egyszerre kenetben járni, és a világot is szeretni. Egy kenet teljes alkalom után, amikor a hívők hazamennek, nem lenne szabad, hogy visszatérjenek a világi életükbe. Nem élhetsz két királyságban. Egyik lábaddal e világban, amit Mammonnak is hív a Biblia, és a másik lábaddal pedig Isten királyságában. A Szent Szellem ezzel nem tud közösséget vállalni. Gyakorlatilag, amit Sámson tett, szerette a hölgyeket, jelképesen ő a világgal bújt ágyba. Isten kenete rendszeresen rászállt, de a test kívánsága erősebb volt őnála. A szellem hatalmas megnyilvánulásai miatt elbízta magát. Ma is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy hát ezt én csinálom, ez az én erőm. Úgy vélte, hogy megúszza, hogyha játszadozik a világgal, és kompromisszumot köt a világgal. Folytassuk az ige olvasást a Bírák 15-ös fejezetben, és a 11-estől a 15-ösig.
Ekkor 3000 ember ment le Júdából Etámba, a sziklabarlanghoz, és mondta Sámsonnak, nem tudod-e, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk? Miért cselekedted ezt velünk? Ő pedig mondanékik, amiképpen cselekedtek ők velem, én is úgy cselekedtem velük. És mondának néki, azért jöttünk le, hogy megkötözzünk, és hogy a filiszteusok kezébe adjunk téged. Sámson pedig mondanékik, esküdjetek meg nékem, hogy ti nem rohantok rám. És azok felelének néki, mondván, nem, csak megkötözvén megkötözünk, és kezükbe adunk, de nem ölünk meg téged. Azután megkötözték őt két új kötéllel, és felvezették őt a kőszikláról. És mikor Lehi felé közeledett, és a filiszteusok már újongtak elébe, felindítá őt az Úrnak szelleme, és olyanok lettek a karján lévő kötelek, mint a lenszálak, melyeket megperzsel a tűz, és lemállottak a kötések kezeiről. És egy nyers szamárállat csontot találta, és kinyújtván kezét felvevé azt, és agyonvert vele 1000 embert.
Amen. Tehát hatalmas természet feletti erő nyilvánult meg ebben az esetben is. Viszont el kell mondani azt is, hogy veszélyes a kenettel játszani. Először kiszolgáltatta magát az ellenségnek, mert megkötözött kézzel vitték az ellenség elé. Majd könnyedén eltépte a köteleket, mintha cérnaszál lett volna. Ezzel ugyan a filiszteusokat akarta kigúnyolni, kicsúfolni, de a saját vesztét készítette elő vele. Elkezdte feladni a hitelveit, és a legnagyobb hiba az volt, hogy engedte, hogy hozzányúljanak a hajához. Ma is kötnek hívők kompromisszumot a világgal, hogy elfogadják őket. Sámsonon nagy kenet volt, de elkezdett bolondozni vele, és végül elvesztette. Odáig jutott, hogy elhitte, hogy mindent megtehet, és mindent megúszhat. A kenet, a jelek és a csodák láttán ma is vannak szolgálók és hívők, akik elbízzák magukat. De az életed nem a tiéd, jobb, ha tudod. Az életünk az Úré. Őtől származik a szellemünk, és mi befogadtuk az Úr Jézust megváltónknak, szabadítónknak, Urunknak, és a Szent Szellem temploma vagyunk. És írja a Biblia, hogy nem a magatóikéi vagytok, Folytassuk az ige olvasást a Bírák 16-osban. Az első három verset nézzük. Bírák 16-osban 1-től 3-ig.
És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy paráznaasszonyt, és bement hozzá. A gázabelieknek pedig, mikor megmondották, mondván, ide jött Sámson, körülvették őt, és leselkedének ő utána egész éjszakán át a város kapujában, és hallgatóztak egész éjjel, és azt mondták, reggel, ha világos lesz, megöljük őt. És aluvég Sámson éjfélig. Éjfélkor pedig felkelt, és megfogván a város kapujának szárnyait, a kapufélfákkal és a závárókkal együtt kiszakította azokat, és vállaira vette, és felvitte a hegy tetejére, mely Hebronnal szemben fekszik.
Amen. Falu helyeken is, nem tudom milyen alkalomból, de szoktak viccelődni, hogy a szekeret föltették a háztetőre. Hasonló volt ez a Sámsonféle eset is, hogy a városkaput fölvitte a hegyre. Annak idején a városfalak olyan szélesek voltak, hogy 6-8 szekér elfért egymás mellett, sőt, versenyt rendeztek a városfalakon. Ha most csak 2 méterrel számoljuk a szekerek szélességét, és 8-at veszünk, az 16, meg kell egy kis helynek maradni, még legalább 20 méter széles volt egy városfal, akkor mekkora lehetett a kapu? Óriási méretű. Ez a Sámson nem csak a kapuszárnyat vette le, hanem tokostól együtt, mindenestől vitte. Közben, ahogy vitte a vállán a kaput, közben morgott. Majd én megmutatom nektek, hogy kivel húztuk újat. A parázna asszony a világ szeretetét jelképezi. És jött egy újabb nő, amit olvassunk tovább a 4-5-ös versben.
És történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek neve Delilla volt. És felmenjének ő hozzá a filiszteusok fejedelmei, és mondának néki, kérdezd ki őt, és tudd meg, miben áll az ő nagy ereje, és miképpen vehetünk rajta erőt, hogy megkötözzük és megkínozzuk őt, és mi mindegyikünk adunk néked 1100 ezüst siklust.
Amen. Az ördög téged is el akar csábítani, félre akar vezetni, törbe akar csalni. Jobb, ha tudod ezt. El akarja érni, hogy kompromisszumot köss a világgal, és egy gyenge pillanatban elpusztíthasson téged. Azt mondták Delilának a filiszteusok, az ellenség, hogy kérdezd ki Sámsont. Ez a héberben jelenti azt is, hogy csábítsd el. Sok jelentése van ennek a szónak a héberben, de jelenti azt is, hogy elcsábítani, rábeszélni, rászedni, félrevezetni. És a másik, amit itt olvastunk, hogy miben áll az ő ereje. Ez azt jelenti, hogy találd meg a kulcsot az ő erejéhez, a kenethez. Folytassuk a 6-7-es verssel.
És mondd a Delila Sámsonnak, mondd meg nékem, miben van a te nagy erőd, és mivel kellene téged megkötni, hogy megkínozhassanak téged. És felelené ki Sámson, ha megkötöznek 7 nyers gúzzsal, melyek még meg nem száradtak, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember.
Amen. Sámson tudatában volt annak, hogy őt semmivel sem lehet megállítani. Senki nem képes őt leállítani. Legutóbb is széttépte a köteleket, és egy szamár alkapocssal 1000 embert megölt. Most olvastuk az imént. És erre úgy gondolt a Sámson, hogy hagyom, hogy megkötözzenek, megint megviccelem őket. Én vagyok a nagy Sámson, az elpusztíthatatlan. És ebből lett a veszte. Folytassuk tovább a 8-astól a 10-es versig.
Akkor hoztak néki a filiszteusok fejedelmei 7 nyers gúzst, amely még nem volt száraz, és megkötözi őt azzal. A lesben állók pedig ott vártak annál a hálókamarában. És mondanéki, rajtad a filiszteusok, Sámson, és elszakasztál a gúzsokat, miképpen elszakad a csepűfonal, ha tűz éri, és ki nem tudódék, miben volt az ő ereje. És mondta Delila Sámsonnak, ímé, rászettél, és hazugságot szóltál nékem. Most mondd meg igazán, hogy mivel lehet téged megkötözni.
Amen. Az ördög folyamatosan támad, és fülkészi a kenet kulcsát, hogy el tudja lopni a kenetedet, azaz Isten erejét az életedből. Sámson még kétszer gúnyt űzött az ellenségből, és könnyedén megszabadult. Azt várnád, hogy ezek után megjöjjön Sámson esze, ugye? És azt mondaná Sámson, hogy nem játszadozom a szakadék szélén, itt hagyom ezt a nőt, a világi társaságát, és visszaállok Isten munkájába. Nem hetek tovább a világ táborában. De Sámson sokkal szórakoztatóbbnak találta, hogy a világgal és a világ élvezetével töltse az idejét. Ma is van a keresztények között olyan téveszme, hogy élhetünk a világ szerint. De ez csak egy téveszme. Az is téveszme, hogy a keresztények, mivel kegyelem alatt vannak, létesíthetnek erkölcstelen kapcsolatokat, és ez nem lesz rájuk hatással. Aki hallgatta a tegnapi vasárnapi tanítást, az tudja, hogy pont ide illik. A negatív hatás nem mindig azonnal jelentkezik, de kihatással van a szent tüzedre. Ha már most csökkent valamelyest a szent tűz, és ezt észleled, akkor változtatnod kell az életeden, a hozzáállásodon, a magatartásodon. Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy folyamatosan tűzben lobog, a szent tűzben. És mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy színültig lehess olajjal, és ő benne tudj járni. Majd küldök át egy képet, azt a címet adtam neki, hogy ő benne, vagy pedig a felséges rejteke. Egy kétüléses kanapé, de a háttámlája egy plafonig érő maci. És hát a karfája is ugye a maci karja. És olyan jól néz ki, amikor ott ül benne az ember, törpének néz ki, hogy a felséges rejtekében lakozik. Akkor folytassuk a Bírák 16. fejezetben a 11-es verstől a 16-os versig.
Ő pedig mondanéki, ha erősen megkötöznek új kötelekkel, melyekkel még semmi dolgot nem végeztek, akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint más ember. És vedd Delila új köteleket, és megkötözte őt velük, és mondanéki, rajtad a filiszteusok, Sámson, mert ott leselkedtek utána a hálókamarában. De ő letépte azokat karjairól, mint a fonalat. És mondta Delila Sámsonnak, meddig fogsz még rászedni engem és hazudni nékem? Mondd meg egyszer már, mivel kötöztethet el meg? Ő pedig mondanéki, ha összeszövöd az én fejemnek 7 fonatékját a nyüstfonállal, és szeggel megerősítvén az ugolyt, mondta, rajtad a filiszteusok, Sámson, az pedig felébredvén álmából kitépte az ugolyszeget és a nyüstfonalat. Ekkor mondanéki Delila, miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincsen én velem. Én már 3 ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt. És kitárta előtte egész szívét, és mondanéki, borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva, ha megnyírattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember.
Amen. Ez a nyüst, meg a szeg, ez az otthoni szövőszéket jelenti. A hajának a levágása előtti utolsó játszma az volt, hogy a haját szőjék be a szövőszéken. Abban az időben mindenki saját maga készítette otthon a ruhaanyagot, és mindenkinek otthon volt szövőszéken. Tehát beszőtték a haját, és ennek ellenére ki tudott szabadulni Isten kegyelme és ereje által. Ez volt az utolsó játszmája. De ebben az esetben már elmondhatjuk azt, hogy Delila egyre közelebb kerül a kenet titkához, ugyanis hozzányúlt Sámson hajához. Sámson pedig kikotyogta, hogy a kenet titka a hajával valamilyen kapcsolatban áll. Sámson engedte, hogy az ellenség rátegye a kezét a kenetének a forrására. És ez egy végzetes hiba. Aztán jöttek a női praktikák, a nyafogás, nem szeretsz engem, nem mondod meg nekem, hogy mi az erő titka. Aztán jött a zaklatás, ami valójában egy nyúzás, és a Delila csak feszítette a húrt, feszítette, míg végül Sámson halálosan belefáradt, és kitárta a szívét. A házasságos könyvben van egy ilyen rész a nyúzással kapcsolatban, hogy bizony egyes házasságokban ma is van ilyen nyúzás, és a másik belefárad. Az ördög veled is ide akar eljutni, hogy belefáradj, és hatástalan légy a Krisztus munkájában. Folytassuk a 17-22-es versig.
És kitárta előtte egész szívét, és mondani ki, borotva nem volt soha az én fejemen, mert Istennek szentelt vagyok anyám méhétől fogva, ha megnyirattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtlenedem, és olyan leszek, mint akármely ember. És mikor látta Delila, hogy kitárta volna előtte egész szívét, elküldött és elhivatta a filiszteusok fejedelmeit, és ezt üzeni. Jöjjetek fel ez egyszer, mert ő kitárta nékem egész szívét. És felmentek ő hozzá a filiszteusok fejedelmei, és a pénzt is felvitték kezükben. És elaltatta őt az ő térdeit, és előhívott egy férfiút, és lenyiratta az ő fejének 7 fonatékát, és kezdi őt kínozni, és eltávozott tőle az ő ereje. És mondta, rajtad a filiszteusok, Sámson, mikor pedig az az ő álmából felserkent, mondta, kimegyek most is, mint egyébkor, és lerázom a kötelékeket, mert még nem tudta, hogy az Úr eltávozott tőle. De a filiszteusok megfogták őt, és kiszúrták szemeit, és levezették őt Gázába, és ott megkötözték 2 vaslánccal, és őrölnie kellett a fogházban. De az ő fejének haja újra kezdett nőni, miután megnyíretett.
Amen. Sámson kissé beképzelt volt, mert úgy gondolta, hogy haj nélkül is ő sebezhetetlen. De ahogy elvesztette a haját, elvesztette Isten erejét, és egyben elvesztette az örmét. Képzeljétek el, hogy vakon, körbe-körbe a taposómalmot hajtani, vagy ezt az örlőt hajtani, nem egy leányálom. Gyakorlatilag ki volt szolgáltatva. Mindenhol vezetni kellett, mert semmit nem látott. A mai napon is igaz, hogy egyesek azt sem veszik észre, hogy a kenet már eltávozott tőlük, a kenet elhagyta őket, és régen tévutakon járnak. Hogyha a kenet elmegy, akkor az az ember egy szellemi vakságba kerül. Ez egy párhuzam Sámsonnal, mert önálló fizikai vakságot okoztak, kenet nélkül pedig egy szellemi vakság jön az emberre. Aki vak, az hogy tud közlekedni? Botladozik. Botlatozik. És igazából a vakság egy fogság a számára. Mert nem tud úgy közlekedni, mozogni, tenni dolgokat, mint egy normális ember. Kenet nélkül az ember élete egy taposómalom, egy örlődés. És a kenet nélkülieket a világ kigunyolja. Sámsont is kigunyolták, mert előhívották, és rajta kacaráztak, és nevettek. A filiszteusok ünnepeltek. Ma a világ is ünnepel, Dári dózik, és így fog eljönni a vég. A vak embert kigúnyolták, de közben a haja elkezdett nőni. És Samsonnak eszébe jutott az egykori kenet, és elkezdett imádkozni. És elérte a szolgálat a célját. Hát borzongató a vég, de elérte a célját. Amikor egy pogány ünnepet tartottak, és a filiszteusok vezetői ott voltak a pogány templomban, oda vitették Sámsont, és ő azt kérte, hogy a két oszlopot hagy érintse, és közben Isten ereje a kenet megjelent, rászállt, és az oszlopokat kidöntötte, és az egész templom összebogyott, összedőlt. És azt írja a Biblia, hogy ő több ellenséget ölt meg így, mint életében. Mert a felső szinten, azt írja a Biblia, hogy 3000-en voltak. Az alsó szinten meg minden bizonnyal többen. Ott volt a filiszteusok krémje, a vezérkar. Ha hátborzongató módon is, de Sámson betöltötte a szolgálatát, a te életedben viszont nem szükséges, hogy ilyen tragikus események következzenek be, megmaradhat az életedben a kenet, megmaradhat a szellemi látásod, hogyha kellőképpen vigyázol rá. Delila mit jelképez? Az istentelen barátokat. Delila az istentelen barátok képében vár rád, és el akar téríteni, el akarja lopni a kenetedet, és ezekkel el kell bánni, ezeket a munkákat, kapcsolatokat le kell zárni, mert csak így tudod megőrizni Isten érintését az életeden. Így őrizd a kenetet, ahogy szólt a mai tanítás címe. A történetet tovább tudjátok olvasni, végül is nagyjából elmondtam. Ez lett Sámson életében a végkifejlet. És számunkra tanulságos, hogy ne engedjük meg az ellenségnek, hogy a kenetünkhöz nyúljon. Őrizzük a kenetet, használjuk a kenetet, és legyünk áldás mások számára. Halleluja! Múlt héten, miután hazamentünk, kaptam egy világosságot. A múlt héten a kenet a Verára ugrott rá, előző héten a Magdira, Csontkovács képében, és a következő kép állt össze, ami a vasárnapi tanítás kapcsán megerősödött bennem, hogy mi pásztorok kétszer is voltunk kint a sorban, Pesten és Kaposváron, és nagyon sok ajándék került el plantálásra, elültetésre. És ezeknek a gyümölcsei ezek, hogy ilyen erőteljesen nyilvánul meg a kenet. Dicsőség az Úrnak. Hogy erről még az összefoglalóban lehet, hogy szó esik. Fölírtam ima témának a holnap kezdődő munkatúrát, a vallásosság és a megtévesztés szellemének a megkötése és jobblábas kapcsolata felvétele. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd imádsággal. Egy szívvel, egy lélekkel és egy akarattal járulunk a szent színed elé. Köszönjük, atyám, hogy a korábbi imáinkat megválaszoltad, a válaszok úton vannak. Kiküldjük az angyalokat, hogy hozzák be mind azt, amit kértünk az imáinkban. Ami a szívünk kívánsága, ez teljesedjék be a Jézus nevében. Hálát adunk, atyám, az Úr munkáiért. Megáldjuk az Úr munkáit mindenfelé a világon, ahol az igazságot, az igét, a teljes evangéliumot hirdetik a Jézus nevében. Megáldjuk a holnap kezdődő bőszénfak környéki szent munkatúrát. Erőt rendelünk a lábakba Jézus nevében, és száraz időjárást, amerre ők járnak. Nyitott szíveket szólunk a Jézus Krisztus szent nevében, és köszönjük, Uram, hogy segíted őket abban, hogy bevégezzék a te terveidet, a te akaratodat a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, téged illet menjen és földön. Álljuk és magasztaljuk a szent nevedet. A szent oltalmat, szent védelmet árasztjuk ki a számukra a Jézus nevében. És szent időzítésben történjenek az ő munkáik, az ő dolgaik a Jézus nevében. Téged minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. Gyógyító kenet munkálkodik a gerinc alsó részén, és a váll és nyak találkozásnál. Ezt kiárasztjuk felettetek, kezünket tesszük rátok, és áldásért jöhettek a sorba. Őrizd a kenetet a Jézus szent nevében. Őrizd a kenetet, őrizd és áraszd ki a szeretteidre a Jézus nevében. Őrizd a kenetet, és légy áldás mások számára. Köszönjük, Atyám, a nyitott ajtókat nyílben, és hálát adunk, Uram, a szívek ébredéséért a Jézus nevében. Őrizd a kenetet, és légy áldás mások számára. Köszönjük, Uram, ezt az edényt, amit Te használsz a Te munkádban, a Te szolgálatodban, a Jézus Krisztus szent nevében. Téged minden dicsőség. Munkálkodj ebben a testben. Köszönjük, Atyám, a Te érintésedet. Hálát adunk a drága kenetedért, ami ebben az edényben van, és őrzi, és munkálkodik ebben a testben. A Jézus nevében, a szent oltalmat valljuk meg feletted. Őrizd a kenetet a Jézus nevében, és légy áldás mások számára. Köszönjük, Atyám, a szent oltalmat, a szent védelmet, a békességet, minden dicsőséget, Uram, neked adunk a Jézus nevében. Köszönjük, Szent Szellem, hogy munkálod ezt a testet, és végzed folyamatosan a helyreállítást a Jézus nevében. Gyermeked életét, hálát adunk a gondoskodásodért, őrizd a kenetet, és légy áldás mások számára. Őrizd a kenetet, és légy áldás mások számára. Áldottak vagytok az Úrban. Őrizd a kenetet, és légy áldás mások számára. Köszönjük, Uram, a szent oltalmat, az áldások teljességét árasztjuk ki felettetek a Jézus Krisztus szent nevében. Jézus nevében áldott munkát szólunk, ami holnap kezdődik, Bőrszénfa környékén. Egyetlen hegy nem állhatja az utatokba. Minden hegy lapájá lesz a Jézus nevében.
Védelmedet, a gyógyításod ajándékait az 1 Péter 2.24 szerint, aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg,
Jézus nevében, mert nem olyan rövid a te kezed, atyám, hogy kinek oda ne érhetne. Köszönjük, atyám, hogy a Szent Szellemet kiárat és megteszi, megcselekszi, mint azt, amire elküldted az igédet. Köszönjük, atyám, neked, mert a te igéd élő és hatóélesebb minden két élő fegyvernél, mert elhagy szívnek, léleknek, ízeknek, velőknek megosztásait, és megítéli szívnek gondolatait, szándékait. Köszönöm, atyám, a jóságodat, a kegyelmedet kiárasztott pásztor családra. Jézus nevében köszönjük, atyám, neked. Halleluja, halleluja.
Köszönjük. Gerinc alsó részén, itt a jobb oldali részen, ott a kenet. Hittel kezünket rátesszük a húzott kelmékre, szövetekre, az ige alapján, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ez egy igei cselekedet. Tudjuk az igéből, hogy a kenet a szövetekben tárolódik, és eljut a betegekhez. Köszönjük, Uram, a te igédet, amely azt mondja, hogy amikor a beteg testekhez hozzáér a ruhadarab, a kenettel teli ruhadarab, hittel, akkor a kenet beárad a testbe, és megtöri az igát a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Köszönjük, Úr Jézus, a keresztbe végzett művét. Köszönjük a megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Amen. Halleluja. Az Úr megint itt volt. Pesti tanításból kaptuk egy kis összefoglalót. Való igazság volt a tanítás címe. Egy biztos és hálát adunk az Úrnak, hogy Krisztus hozta el a kegyelmet a számunkra. Az üdvösségünk pedig az ábrahámi szövetség alapján adatott meg. Az újjászületés megváltoztatja az ember életét. Igazából egy rendszerváltás történik akkor az ember életében, amikor átkerül a sötétségből a világosság országába, ezt pedig oly módon érhető el, hogy tudatosan befogadja az Úr Jézust a szívébe az illető. Tehát ezért lehet mondani azt, hogy egy változás történik, mindenképpen, mert átkerül Isten királyságába, és az életében is kezdenek megnyilvánulni jó dolgok. És ezek a változások főképpen akkor nyilvánulnak meg, hogyha a hívő a testét alávetettségben tartja. Tehát nem engedi, hogy a test diktáljon, és a test azt tegyen, amit akar. Megint csak a tegnapi vasárnapi tanításra utalnék. Akik nem tartják a testüket alávetettségben, azok többsége a gyülekezetet elhagyja. Ez a tapasztalat. Az ördögnek pedig mi a törekvése? Hogy a hívőket a gyülekezetekből ki gyomlálja, ki ragadja és eltávolítsa. Ne tudjanak növekedni, ne tudjanak épülni. Előjárónk megemlékezett arról, hogy a Szent Szellemnek nagymértékű ajándékoztása volt a közelmúltban, és a Danny Pollack szolgálatára mondott elsősorban. Szent Szellemmel és erővel kente fel azokat, akiket ugye kiszemelt magának, és ez a kenet most fölén került. Tehát nem belén került, hanem fölén került. És erre utaltam a gyógyítósor előtt, hogy a kenet erőteljesebb megnyilvánulását én ebben látom. Itt látom az összefüggést. Nagyon érdekes dolog az, hogy például az összes gyógyító szolgálat egyetlen amerikai gyülekezetből jött elő. Tehát egy helyen a Szent Szellem megnyilvánult, felkent szolgálókat, és kézreáltétel által elplantálódott aztán tovább és tovább. Az a helyes, hogyha mindenki belép a rendelt helyére, mert Isten használni akar bennünket. De csak akkor tud bennünket használni, hogyha a helyünkön vagyunk. Hiába szeretnéd megkérni a gyermekedet, hogy hozzon be egy vödör vizet, most még a kerekes kút világában, hogyha éppen nincs otthon, mert még csavarog. Csavarog a barátaival. Zsidóknál két irányzat ismert, az egyik a haszid, akik az írott törvényt követik, a másik pedig a takanóc, akik a szóban terjedő törvényt követik. A haszid zsidók, ők messiás követők, messiás hívők és messiás követők, de ennek ellenére buzognak a mózesi törvényekben is. És ez nem jó, persze. Ha egyszer kegyelem alatt vagyunk, akkor nem vagyunk törvény alatt. És Pál is belekerült ilyen helyzetbe, és több levelében is olvasni erről intelmeket. Az egyik ilyen intelem, amit az Úr Jézus mondott, hogy az emberi rendelések által az ige erejét veszti. És a vallás is ezért erőtlen. Mert saját rendeléseket hoznak, saját tanukat állítanak össze. Nem kell jobb tan, mint a Biblia. Egyébként le van írva a Bibliában, hogy aki hozzátesz egy betűt, vagy aki elvesz egy betűt, annak meg lesz a következménye. Mi új szövetség alatt élünk, kegyelem alatt, ajándékból kaptuk a kegyelmet, és a hústestünket ezzel a kegyelemmel, a kegyelem segítségével tudjuk legyőzni, hogy a testünk ne azt tegye, amit szeretne. Mert persze az újjászületés előtt megszokott bizonyos dolgokat. Akárcsak a szenvedély dolgokra gondolunk. De újjászületés után Isten elvárja tőlünk, hogy neki kedvesen éljünk. És az ige fog sikerre vinni. Abban is, hogy a szenvedélyeinket le tudjuk tenni, a hústestét meg tudjuk öldökölni, hogy írja Pál. Kétféle működési rendszer van, a világ működési rendszere és Isten működési rendszere. A világ működési rendszerére írja a Biblia a mammont, ami gyakorlatilag pénzt jelent, tehát anyagiasságot, mert a világot jelen pillanatban is a pénz uralja. A kettő között, a két rendszer között választanunk el, nem lehetünk benne mind a kettőben. Mi már tudjuk, hogy a legjobb Isten rendszerében működni. Első helyen keresd Istent, és minden megadatik néked. Múlt héten volt erről szó a Máté 6.33 alapján, mert ott azt írja az ige, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és mind ezek megadatnak néktek. Az elhangzott a múlt heti pesti tanításban is. Gyakorlatilag a megadatik szó azt jelenti, hogy a megigazuláshoz hozzáadódnak dolgok, mint hab a tortán. Hozzáadódik a gyógyulás, az anyagi ellátás, és mindaz, amire egy hívőnek szüksége van. Ez nagyon érdekes, ez a hozzáadódás. Nekünk azt kell megvallanunk, hogy, és minden nap halljátok meg, hogy én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Na mondjuk ezt el együtt, jó? Én Isten igazsága vagyok Krisztusban. És ezt gyakran megvalljátok, akkor a kegyelem által a többi dolgok hozzánk jön. Isten gyönyörködik abban, amikor mi megvalljuk azt, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban, azaz igazzá tétettünk a Szentvér által, mert emlékezünk a keresztre is, és az Úr Jézus kiontott drága Szentvérére is ezáltal. És még szívemben van egy rövid megvallás, ezt is mondjuk el együtt, hogy a kenet bennem van, a kézrátétel által, munkája a gyógyulásomat, és tökéletessé teszi a testemet. Az én testem, a fejem tetejétől, a lábam ujjáig hibátlan, mert a Szent Szellem a kenet áradása által felügyeli, és tartja karban, Folyamatosan. Én a gyógyult vagyok Krisztusban.
Én a gyógyult vagyok Krisztusban.
Az 1 Péter 2:24 alapján. Én a helyreállított vagyok.
Én a helyreállított vagyok.
A Róma 8:11 alapján.
A Róma 8:11 alapján.
És aki elkezdte bennem ezt a munkát,
és aki elkezdte bennem ezt a munkát,
az be is végzi.
Az be is végzi.
Amen.
Amen.
Azok növekszenek szellemben, akik bíznak az Úrban, és Isten terveiben járnak. A kegyelem növekedése pedig szabaddá tesz bennünket a test dolgaitól. A kegyelem alatt Isten feltételezi, hogy ellen tudunk állni a test kívánságainak. Egy egyházi vezető, amikor több évvel ezelőtt kapott egy világosságot, akkor a gyermekeinek, illetve a barátainak, barátnőiknek azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó együtt élni a paráznákkal. Akkor még nem voltak összeházasodva a fiatalok. Keményen hangzik, de kapott egy világosságot az Úrtól. Isten a szívünk táblájára írta az új szövetség szeretet parancsolatát. Mert az új szövetségben egyetlen szeretet van, ami magába foglalja az ószövetségi tízet is, és minden egyebet. És ha mi ellene teszünk ennek, akkor a szellemünk érzéketlenné válik, azaz a szellemünk nem fog hallani az Úrtól. Alkalmi nagyot halló lesz. És hogy egy keresztény nem hall az Úrtól, az igen veszélyes. Hát lehet, hogy az Úr egy csapdát akar megjelentetni, hogy ne arra menj, mert ott fel fog robbanni a csatorna rendszer, mint a tévében is ugye nemrégen láttuk. Tehát egy kereszténynek hallani kell az Úrtól. Az állj ellen jelenti azt, hogy állj ellen a test kívánságainak, állj ellen a világnak, és állj ellen az ördögnek. Egyedül a Szent Szellemnek kell engednünk. Mert a világ Isten ellensége. Érdekes, hogy mostanában nekem is, meg a pesti tanításokban is nagyon sokszor jön elő ez a kis téma, csokor, hogy ne szeressétek a világot, a világ az ellensége Istennek, ne a világi életmód szerint éljetek. Úgy látszik, hogy az Úr foglalkozik ezzel a kérdéssel. Egyébként tegnap elhangzott az is, hogy Jézus figyeli a párkapcsolatokat. Mert megnevezte a kútnál az asszony életében, hogy volt 5 férjed, és aki most veled van, az nem a férjed. Ha most nem figyelné Jézus a párkapcsolatokat, akkor ezt a megállapítást nem tette volna. Hogyha megállunk a test kísértéseivel szemben, akkor Isten magasabb áldásaira válunk jogosultá. Kikerekedik a keresztények szeme ilyenkor, ugye? Tehát nagyobb áldásra vagyunk jogosultak, hogyha nem test szerint élünk, hanem szellem szerint. Nekünk el kell különülni azoktól, akik nem jó reakciót hoznak ki belőlünk. Tehát felháborítanak, vagy testben szólunk vissza. Nincs olyan nap, hogy valamit ne vétenénk el, ha más nem, akkor gondolatban. És amikor elvétjük a dolgokat, akkor nekünk igenis szükségünk van a kegyelemre. A Szent Szellem az, ami kivezet bennünket a kísértésből, és megadja a győzelmet. Az ige azt mondja, hogy bátorsággal járuljunk a trónhoz. Milyen célból? Irgalmat kapjunk, kegyelmet kapjunk, és segítséget a test megfékezésére. Tehát igenis, ha valakinek vannak régi szokásai, a test kívánságai még feltörnek, akkor oda kell állni az Úr elé, hogy Uram, én döntöttem, én ezt nem szeretném folytatni, te a kegyelmeddel engem ebben erősíts meg, és kérek segítséget, hogy ezt a dolgot le tudjam tenni. Véglegesen. Elkülönülés a világtól, és ellenállás a kísértésnek, ez eredményezi a szellemi növekedésünket, és ezért örök jutalom jár. Az Ószövetségben Isten engedelmességet várt el, az Újszövetségben pedig az ige cselekvését várja el tőlünk. Hogy cselekedjük azt, ami le van írva, és természetesen szeretetből. Nagyon fontos tudni, és nem először hangzik sem el, csak lehet, hogy más környezetben, azzá válunk, amit eszünk. Amikor az igével táplálkozunk, akkor az ige élete a részünké válik. És nem szabad elfelejteni, hogy az ige adott nekünk életet akkor, amikor befogadtuk őt, és az ige ad életet azoknak is, akik rajtatok keresztül őt befogadják, vagy hallgatnak benneteket, amikor az igét szóljátok. Egy dolgot még felírtam, és ez kapcsolódik ahhoz, amikor valaki valamit félreért. A következő történet jött elő ezzel kapcsolatban. Még általános iskolás voltam, alsó tagozatos, amikor a tanító bácsi mondott egy történetet, és ez nagyon igaz a Biblia tanulmányozásra is. Ha valamit nem értünk, akkor menjünk vissza, és olvassuk el többször. Nekem is van otthon egy anyagom most, amit kinyomtattam, és esténként, amikor lefekszem az ágyba, akkor magammal viszem, hogy többször át tudjam olvasni, hogy ki tudjam belőle a velejét, a lényeget venni, és az bekerüljön a szívemben, és megülepedjen a szívembe. A történet a következőképpen szólt, hogy délután tanító bácsi ajtajába kobogtat két kis diák. Hogy tanító bácsi, ezt a számtan példát, ami itt van a könyvben, ezt nem értjük. Tanító bácsi megnézte, meg hát tudta is, hogy mit ad föl házi feladatnak, és a gyerekeket visszaküldte, hogy menjetek haza, és olvassátok el jó párszor. Egy szöveges feladat volt, és nem értették a lényegét, hogy mit kell ott megoldani. A lényeg az, hogy a gyerekek nem jöttek vissza, mert a többszöri elolvasás alapján megértették a lényeget, hogy abban a példában mi az, amit meg kell oldani, és másnap a megoldott feladattal jöttek az iskolába. Tehát nem szabad csőlátónak lenni, hanem sokszor a szövegkörnyezetet is tanulmányozni kell. Tehát nagyobb rálátással kell vizsgálni egy dolgot. Mert a Biblia alapján azt is ki lehet mondani, hogy menj el és akaszd fel magadat. De hiszed? Én bebizonyítom most akkor. Igével be fogom bizonyítani. Tehát lehet kiragadni úgy ige részeket, hogy ki lehet ezt mondatni vele. Máté 27.5. Föl is írhatjátok, hogy ki lehet csavarni a Bibliát. Máté 27.5. Így szól. Elmenvén felakasztá magát. Ugye ez Júdásra vonatkozik. Na most, ha ezt a kis részt összekapcsoljuk a Lukács 10.37-tel, akkor csúnya dolgot is ki lehet belőle hozni. Lukács 10.37 pedig azt mondja, hogy eredj el, és te is elképpen cselekedjél. Tehát ezt akartam mondani vele, hogy nem szabad így kiragadni, hanem mindent a szöveg könyvetében kell. Kenneth Hagin nagyon szépen elmagyarázza egyik könyvében, hogy édesanyja időnként egy kicsit bekattant, és elme problémái voltak, és a kést a konyhában, minden kést el kellett dugni előle. Felteszi a kérdést, hogy ha valaki mondjuk gyomorbetegségben hal meg, vagy balesetben, vagy bármilyen egyéb betegségben, ha újjá volt születve, az a mennybe kerül? Igen. Igen. Most fölmerül a kérdés ennek kapcsán, hogyha valaki elmebeteg, mert ha Ha valaki most maga ellen fordul, akkor az abban a pillanatban lehet, hogy csak egy percig, de elmebeteg, és nincs tudatában a cselekedetének, akkor az ugyanolyan betegség, mint a gyomorbaj. És ha most gyomorbajjal a mennybe lehet jutni, a lényeg az dönti el, hogy van-e újjászületése, vagy nincs. Ez dönt el mindent. Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy befogadtátok az igét. Köszönjük, hogy a kenet szeretném.